van egy alapvető dilemmánk, amit teljesen megoldani nem lehet, csak benne élni, ez pedig a biztonság szemben a szenvedéllyel, a biztonság és kiszámíthatóság szemben az ismeretlennel, de közben a fölfedezéssel és a kalanddal. Hogy általában minden emberi szemét ez a kettő érdeklés foglalkoztatja. És ezért, amikor szerelem alapon házasságot kötünk, és azt mondjuk, hogy örökérvényűen fölbonthatatlanul, most nem sorolom el, hűségre kötelezően, gyerekekre nyitott, kölcsönös szeretett kapcsolat, hogy akkor éppenséggel többszörösen is megjelenik az a kérdés, hogy ez éppen azt jelenti majd, hogy nagyon is van vesztenivalónk, hogy nincs túlságosan kockáztatnivalónk, tehát éppen a szerelem miatt, és az elköteleződés miatt, és az örökérvényűség miatt, éppen emiatt válik még nagyobb kérdésé a szenvedélynek a fönntartása. És éppen az fontos nekünk, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kapcsolaton belül a szenvedélytüzét fönn tudjuk tartani. Miközben, ha ezt fönntartjuk, akkor megfognak, vagy megjelenhetnek azok a feszültségek, amik éppen ebben a föloldhatatlan dilemmában nagyon természetesek. Most biztonság, vagy a kaland ismeretlenje és kiszámíthatatlanja. Erről van szó. És összeszedegettem nektek, vagy 15 pontban, mert állítólag szeretitek a pontokat, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély fönntartásának egy tartós kapcsolatban. Erről lenne szó, mondanám egymás után őket, de mielőtt belekezdenék, nagyon fontos szolgálati közlemény. A szolgálati közlemény így szól. Ha rám hallgattok, azt csináltok, amit akartok. De ez alatt mit érthetünk? Ez alatt értsétek azt, hogy egy társkapcsolatban egyébként is, ami az egyik párnak bejön, a másik pár számára maga a pusztulat. Ahogyan az egyik pár megold helyzeteket, a másik pár számára nem, hogy a megoldást nem jelenti, hanem fenyegetettséget jelent, vagy elviselhetetlen, vagy kibírhatatlan. Tehát eleve éppenséggel, mert hogy nem általában egy nővel, vagy általában egy férfivel házasodunk meg, hanem hogy tudjuk, hogy ő ki. Ezért, amit igazán nem kerülhetünk el, ha tartósan, elégedetten, szenvedélyesen és boldogan szeretnénk együtt élni, az az, hogy olyan megoldásokat, olyan egyensúlyokat dolgozunk ki, ami pontosan mi ránk érvényes. És senki másra a világon nem érvényes úgy, ahogy ránk érvényes. Ez valahogy ahhoz hasonlít, mint amikor elbizonytalanodunk, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. Én minden nap ezen elbizonytalanodom, ettől vagyok olyan zaklatott. És amikor elbizonytalanodunk, akkor valahogy van egy válaszút, az egyik az, hogy hú, gyorsan előveszek egy nagyon okos könyvet. Ez az egyik irány. És ez teljesen rendjén is való. Igen ám, de van egy másik irány, amit érdemes ezzel az irányjal ötvözni. Ez pedig az, például, csak úgy mondom, hogy leülök a gyerekemmel beszélgetni. Hogy nem a szakirodalom olvasására fordítom az időt, hanem arra, hogy valahogyan rájöjjek a kettőnk kapcsolatából, hogy mi is van a Pannival. És ezt a szakirodalomban nem tudom kiolvasni. És főleg pedig, hogy az a befektetett idő és energia, hogy én a Pannival elkezdek erről valahogy, lehet, hogy elsőre nem is megy. Ha miért is kezdene? Lehet, hogy három alkalom is kell hozzá. Lehet, hogy öt is, és közben nagyon kell rajta gondolkoznom. Lehet, hogy kifejezetten fárasztó lesz, és energiaigényes, és az az érdekes, hogy lehet, hogy a Pannit pont ez ihleti meg. Hogy látja, hogy megint fontos vagyok neki. És használhatok akármilyen szakirodalmat, pont azt nem adom neki, amitől a helyzet változhatna. Ez az, hogy megtapasztalja, hogy figyelek rá. Hogy fontos. Hogy számít, hogy észrevettem, hogy nekem nem mindegy, hogy ő hogy van. Hogy fokozott figyelmet, időt és mindent fektetek bele a vele való kapcsolatba. Ó, látjátok, ez a kettő nyilván nagyon jó, ha párba tud járni. Elmegyek szakirodalmat olvasni, de közben tudom, hogy a szakirodalom Panniról szól. Vagy nem szól. És ezért ez így van a gyerekeinkkel való kapcsolatban, így van a házastársi kapcsolatban. Hányszor és hányszor volt az, hogy büszkén egy jegyes csoportban valaki beszámolt, hogy náluk ez hogy működik. És akkor olyan kedvesen azt mondja másik párból valaki, hogy jó, hát két napot bírnánk így. Náluk az nem, hogy nem működik, hanem maga lenne a pusztulat, a rémület. A szenvedély tüzének a föntartása ugyanez négyzetre emelve. Tehát ami az egyik párnál pont eléri azt a hat... azt a drámai hatást, amitől ők tartósan elégedetten együtt vannak, de közben a szenvedély is ott van, az a másik pár számára válásba fog torkollani. Tehát nincsenek receptek. Tehát most akkor azt is mondom, hogy ne mondjátok, hogy a Feri mondta, hogy. Mert én nem mondtam. Én azt mondom, hogy rengeteg jó lehetősége van a szenvedély tüzének a föntartására, és ami az egyik párnak bejön, a másikat tönkre teszi. Tehát ne spóroljuk meg ezt a részt, ezt itt. Hogy akkor mi, hogy vagyunk konkrétan, egész konkrétan, mi egymással hogy vagyunk. Szóval a szenvedély tüzének föntartásának lehetőségei valahogy úgy van, mint mondjuk van, aki szereti az erőset, és azt mondja, egy kis erős pistát még bele, és van, aki lángolva menekül, és azt mondja, hogy ez szörnyű. Ah. Tehát vegyétek így, fogyasszátok így. Azt mondja, az első lehetséges megoldás az, hogy valaki azt mondja, vagy valakik azt mondjátok, ezt nyíltan is tehetitek. Itt három lehetőség van. A szenvedély tüzének föntartása, hogy ez hogyan ágyazódik bele a ti kettőtök kultúrájába és kapcsolatába. Az egyik lehetséges dolog például, hogy rengeteget egyeztettek és végül megállapodtok abba, hogy nekünk ez jó. Sok tapasztalat nyomán ez lepárlódik. Olyan is lehetséges, hogy éppen a szenvedély tüzét az is föntartja, hogy sosem mondjátok ki. Mind a ketten tudjátok, hogy a másik is tudja, de azt már nem mondjátok, hogy ez az. És ettől van benne valami izgalmas. Mert ha már kimondanánk, hogy mi így csináljuk, az megint egy szabály lenne. Meg egy norma, hogy mi csináljuk, és az már nem olyan érdekes. De ha nem mondjuk ki, az érdekes. Nem lehet azért 100%-ig tudni, hogy ő is tudja-e.
Ez nagyon izgalmas, én gondolom, hogy tudja nekünk, mert
mindig van benne egy kicsi kockázat, és ez jó. De így csináljuk 30 éve, tehát valószínűleg tudja. De az áldott bizonytalanságot fönn kell tartani, mert az táplálja a szenvedélytüzét. Tehát olyan is lehet, hogy valami tudatos bennünk, de nem tesszük nyíltá. És pont ez nagyon izgalmas. És az is lehetséges, hogy se nem tudatos, se nem nyílt, csak úgy csináljuk. Tehát ez az első. Van szenvedély, de az egyáltalán nem a kapcsolatban jelenik meg, és ez mind a kettejüknek köszönik szépen, tökéletes. Második pont. Közös kalandok, új elfoglaltságok. A közös kaland... Itt akkor azt mondjuk, hagyjuk azt, hogy köztünk legyen ez a villódzó, kiismeretetlen, kiszámíthatatlan, szenvedélyes, az nem annyira jó, de az jó, hogy mi válnak, vetve élünk meg közösen, kiszámíthatatlan, ismeretlen, fölkavaró és egyéb dolgokat, ahol kalandok vannak, és ahol össze kell kapaszkodnunk, és ismeretlen van, hát akkor együtt befizetünk valamilyen útra, és az miért érdekes? Mert azt az utat elkezdjük együtt tervezni, vagyis a fantázia megjelenik. A fantázia, amiben semmi fenyegető nincs, de nem is kell kontrollálni, csak de mi lenne, ha ezt csinálnánk, és azt csinálnánk, és szabad tévedni, és szabad rossz irányokba menni, és azt mondani, nem ez a mégse, és újra tervezni, és más utat kitalálni, és egyszer csak hozni valami tök mást, és na. És mikor ott vagyunk, akkor nem tudjuk, milyen a szálloda. De ilyen lehet az, amikor ez nem évente háromszor van valami útformájában, hanem valahogy évről évre kitaláltok valami közöset. Fölfedezitek együtt a kocogást. Van, akik fölfedezik a kocogást. Ez milyen tök izgalmas, hogy új helyeken kocogunk, akkor abba hagyjuk. Elmegyünk együtt jogázni, elmegyünk együtt valami művésztáborba. Nem tudok egyetlen se rajzolni, se festeni, tehát ez kaland. Mi lesz ott, hogy bírom ezt ki? Tehát közös, de új időtöltések és elfoglaltságok, amelyekben együtt a biztonságot éljük meg, illetve amikor valami fenyegetettség, vagy ismeretlen, vagy kihívás van, akkor számíthatunk egymásra. Tehát izgalmas módon egyszerre jelenik meg az elköteleződés és az egymásnak adott bizalom és megbízhatóság, de közben ott van a kaland és az ismeretlen. Ez egy jó elegy valakiknek. Másoknak pedig nagyon jó van. A harmadik lehetőség időszakos távolságok. Vannak, akik eleve úgy házasodnak. Azt mondják, emlegettem nektek ezeket a kedves ismerőseimet, eljöttek a jegyes csoportba, és az utolsó előtti alkalommal egyszer csak kiderült, hogy tulajdonképpen a férfi hajós, fél évekre nincs tengerjáró hajó. Hát az fél év, nem úgy, hogy hazaugrik, fél év. És akkor én bennem fölmerült egy kétel, hogy ezt hogy fogják akkor csinálni. Ha fél évig nincs ott, ez hogy lesz? És képzeljétek el, hogy elpirult a menyasszony. Na ez még jobban kételyeket ébresztett bennem. Mert akkor nem tudtam, hogy miért pirul el. És akkor már volt egy bizalmi légkör köztünk, és azt mondja, hogy hát a Dezsőm tudja ezt, különben talán nem is mondanám, de én úgy szeretem, mikor ő megjön ezekről az utakról, hogy egyre jobban várom, és már tervezem, hogy itt lesz, hogy mennyire jó lesz együtt. És úgy szeretem, mikor elmegy. Hogy ez az asszony mind a kettőt szerette. Akkor is, ha elmegy, és a távollétben is ő köszönte, jól volt. Akkor vágyakozott a férfi után, de ha ő neki egy olyan férfivel kellett volna élni, aki mindig ott van, az pusztulat. Ő nem akart egy ilyen férfivel élni. És a férfi hihetetlenül hálás volt a nőnek, hogy nem azzal fogadja, hogy mikor hagyod már abba ezt. Hát így egymásra találni maga a zsenialitás. Szóval a távolság, tehát úgy is lehetséges, hogy eleve bent van a kapcsolatban. Eleve úgy csináljuk, hogy az bent legyen. Tehát akkor lehetséges, hogy ez az elválás, különválás, ami nem elválás a házasságból, nagy félreértsétek, ez a távolság eleve a kapcsolatban adva van, valamelyikük hivatása révén. De az is lehetséges, hogy ezeket a külön töltött időszakokat, periódusokat jó szívvel egymásnak megengedik. Szóval miért ne lehetne ez így? Mert addig is tudok utána vágyakozni, bent van a fantáziámban, milyen jó lesz majd, mikor együtt leszünk, tulajdonképpen ez jó így nekünk. És ráadásul lehetséges az is, hogy engem tulajdonképpen érdekel, hogy ilyenkor mit csinál a felesége, mikor koncertezik. Hogy ez olyan izgalmas, és akkor az valahogy úgy szokott lenni, szinte van egy forgatókönyvünk, hogy amikor ő megjön, hát persze, hogyha nem teljesen hull a fáradt, hogy akkor hajnalig mondja. És hogy mondja, és akkor olyankor kiszoktam venni egy szabad napot, hogy én is ott legyek, és akkor elmesél, hogy mi volt, és hogy volt, és valahogy én is részesedek belőle. Hát aminek itt nagy jelentősége lehet, hogy nem csak azt engedjük meg, hogy a társunk távol legyen, hanem közben erőfeszítést teszünk arra, hogy hogyan találunk vissza egymáshoz. Mert vannak olyan naívan, az első részét csinálják, hogy hát akkor menjél, és csak nem jön vissza. Hát, ugye akkor lehet, hogy nagyvonalúak a bizalmat, akkor adhatjuk, ha tudjuk, hogy úgy megy el, hogy vissza akar jönni. Hogy megvan ennek a kockázata, vagy a távolságnak valahogy a félelme, hogy hát nincs itt, nem tudom vele megbeszélni, nem tudok oda bújni hozzá. De tudom, hogy visszajön, mert úgy döntött, hogy vissza fog jönni. És ezért erőfeszítést teszek abban, hogy bírjam a távollétet, de abban is, hogy visszaérkezzek. És közben a külön-külön töltött időnek van mindig valamilyen ismeretlen tartalma, amit nem tudhatok, hogy te mit éltél meg, hogy te ott hogy voltál. Gőzöm sincs, és ez nagyon érdekes. Ez érdekel engem. Ha kezded mondani, az olyanokat szoktál mondani, nincs olyan út, hogy valami váratlant nem mondanál. És ez érdekessé tesz téged számomra. És alig várom, hogy tudjam, hogy mi történt itthon, az teljesen más, mikor látom, ahogy mondod. Jöjjön a következő. Ezt így nevezik, ezt nem tudom, mit fogtok vele kezdeni. Neurotikus egymásra hangoltság. Amen mi. eleve tudjuk, hogy a társkapcsolatnak vannak tudattalan motívumai. Hát ezt már kívülről tudjuk, ezt nem ismétlem el. A tudattalan motívumok egyike, hogy a sérültség a sérültséghez vonzódik, de nem akármilyen sérültség az akármilyen sérültséghez, hanem annak megvan a maga belső logikája, hogy ez a fajta sérültség szívesen vonzódik ahhoz a fajta sérültséghez. Mert a kettő így valahogy kiegészíti egymást. Például van valaki, akinek az a sérültség, hogy nem meri magát gyöngének mutatni. Őnek mindig erősnek kell lennie. De a társkapcsolatban is az iszonyú fenyegetőnek éri meg, hogy kiderüljön neki, egyszer nem volt igaza. Ugye az a férfi, aki soha nem ismeri be. Vagy az a nő. Na, ne legyünk részrehajlóak. Miért van ez? Egyszerűen úgy érzi, hogy meg fog semmisülni, ha egyszer be kell látnia, hogy valamit nem tudott jól. Ő ezért soha olyat nem mondana, hogy bocsáss meg, elrontottam. Mert az neki a halál. Igen ám, de mondhatjuk, hogy hát nem az volna természetes, elküldjük őt pszichoterápiára. Igen ám, de mi van akkor, hogyha a felesége éppen a saját sérültségében jól érzi magát abban, hogyha alávetett szerepben van. Nincs ellenére. Hát pont egy ilyen férfit keresett. Ez számukra a szenvedélynek egy forrása. A feszültségnek egy forrása. Az izgalomnak egy forrása. Következő. Ilyenkor nem csak azt engedjük meg, hogy a társunk vagy mi, vagy kölcsönösen távol legyünk egymástól, hanem azt is megengedjük, hogy legyen külön világunk. Egy külön világ, amiben a társamat különösebben nem is avatom be. Mert éppen az az érdekes benne, hogy nagyon otthonos valamiben, amiről gőzöm sincs. Ebben mindig van valami érdekes, vagy titokzatos, valami ismeretlen, és éppen azért nem akarom annyira megismerni, mert megengedem, hogy az egy külön valami legyen. Ez valakiknek bejön, és valakiknek iszonyatosan nem. Tehát valakik azt mondják, hogy ha nekünk nincs nagy közös világunk, és nem osztunk meg mindent egymással, az iszonyatosan fenyegető. Mások számára meg pont éppen fordítva. De itt megint fontos az, hogy ha megengedjük ezt, hogy legyen két külön világ, esetleg jól kidolgozott külön világ, akkor az is általában fontos a tartóság szempontjából, hogy legyen jól kidolgozott közös világ. Hát, hogy abból a világból valahova vissza lehessen térni, ahol mi együtt tudunk lenni. Jól kidolgozunk két külön világot, azt mondja a szakirodalom, hogy minden kapcsolatot valamiképpen jellemez annak a lehetősége, hogy szétfejlődünk. A személyiség nagyon gazdag, néha olyan irányokba bontakozik ki, amit magunk se tudtuk, hogy az van, és ez mondjuk pont ellentétes a társunk fejlődési irányával. Akkor szinte magától létrejön két külön világ. Ha csak ennyi történik, az nem tesz annyira jót. De ha közben erőfeszítést teszünk, hogy a közös világ is meglegyen, akkor van, akinek ez nagyon bejön. És átélem azt, hogy annyira jó, hogy a feleségem szabadon enged. Na. Következő. John Lennon és Yoko Ono. Közös tevékenység. Főleg esetleg közös művészi tevékenység. Valami közös inspirált tevékenység, ahol megéljük együtt, hogy valami születik és valamit alkotunk. Biztos, hogy ismertek művészházas párokat. Ilyen van. És közösen is alkotnak, és csinálják, és sokszor kiegészítik egymást. Az egyik építészmérnök, a másik lakberendező. És akkor az egyik ötlete, és akkor át, és strács, és egy közös cég, és tök jól el vannak. És a közös alkotó tevékenységben élik meg az ismeretlent, a szenvedélyt, a kutatást, a fölfedezést, a kudarcot, de hogy közben attól nem kell tönkre menni. Tisztelet John Lennonnak. Következő. Ha ilyen is van, és ez nőket nagyon szokott izgatni. Ez pedig az, hogy amikor az egyik félnek van valami nagyon erős hivatása, és a másik nem szívesen vállalná ezt a nagyon erős hivatással együtt járó összes mindent, se a kockázatát, se a fáradtságát, se, de szívesen alá dolgozik a társának. Ezért részesül a szenvedélyéből, részesül abból, hogy ott kalandok vannak, és megpróbáltatás van, közben azt is megéri, hogy rá mekkora szükség van, hogy férje az a, hát ő az a nagy ember, de attól olyan nagy, hogy én főzök rá. És ami sok nő számára nagyon izgalmas, azt megélni, hogy a férfi néha ezt csinálja, hogy a nő szárnyal, és a férfi dolgozik be. Ez nagyon inspiráló tud lenni sok nő számára. Olyasmi, ami fokozza a szenvedélyt. Következő. Ez fog nektek tetszeni, vagy nem. Azt gyanítom, hogy van bennetek valamiféle érdeklődés és nyitottság a belső világ felfedezése iránt. Ugye, hogy a belső világunk, hogy ott mi minden van. És látok sokakat, persze ez számomra nagyon közeli, akik egyrészt a saját belső világuk felfedezésére szánnak sok időt és energiát, ebből mindig új dolgok származnak, és ezt megosztják a társukkal. És az egy nagyon izgalmas kapcsolódás lehet, hogyha a társuk is így jár el. Ezért esténként, két naponta, négy naponta mindig van valami izgalmas téma. Te képzeld, tudod, mit éltem meg? Hát ilyen még nem is volt velem. Hogy azt éltem meg, hogy sose izgultam, hogy nem jön a születésnapom, és képzeld el, most eszembe jutott, hogy jó, hát most már 50 éves leszek. Ez milyen érdekes. És akkor a másik ez kapcsolódik, azt mondja, te képzeld el, nekem 3 éve volt ilyen. Én akkor rémültem meg, tudod, mikor a 40. volt. De én is akkor azt éltem meg, hogy te jó ég, hogy meg fogok halni. És akkor én meg nem, nekem nem a halál az érdekes, hanem az, hogy ami még hátra van azzal, mit akarok csinálni. És akkor te velem is volt ilyen. Következő. Gyermeki, éretlen részeink felfedezése. Manapság nem könnyű a férfiaknak. Ti ezt tudjátok? Férfiaknak nem könnyű, és ez az igazság egészül ki azzal, hogy manapság a nőknek se könnyű. Ez így stimmel? Igen, tehát nem könnyű nekünk. Ez most miért érdekes? Mert például nők nagyon szerettek esténként kommunikálni. Most direkt nem a beszélgetés szót használom, mert a kommunikáció egy sokkal tágabb. Tehát lehet, hogy te veszekedni szeretsz, vagy dühöngeni, vagy megsértődni, de hogy valamit kifejezni abból, hogy van köztetek még valami. És tulajdonképpen te ott meg tudod magadat nagyon szabadnak élni. Ott szabad, mert mondod. Ott megengeded, és csinálod, és összetöröd, és ordítasz, és... Nagyon sok férfi ezt a ritmust nem bírja fölvenni. Tehát te neked önmagad kifejezésének, szabad és spontán megélésének a beszéd, és az azzal való kommunikáció egy nagyszerű tér. Ezért egy 2 órás esti menet egészen föltölt. Megérzed, hogy na, nem csak a korlátok vannak, és nem csak az elköteleződésnek a kiszámíthatósága, hanem na, van itt aztán ismeretlen. Ha magam se gondoltam, hogy ezt gondolom. De most már ezt kiabáltam, tehát akkor csak belőlem jött ki. Mondjuk nem gondolkozok el rajta, mert így még izgalmasabb. Hát nem olyasmit szoktunk egymásnak kiabálni, amit jól megfontolunk, ugye? Igen ám, de nagyon sok férfi a szavakkal való kommunikációban egyáltalán nem éli meg a szabadságát. Nem, a tehetetlenségét éli meg. Azt mondja, el se tudom mondani, hogy mi van. Tehát miközben nőként én épp a szabadságomat élem meg, férfiként én a kapcsolódni is alig bírok. Tehát azt tudom, hogy beszélsz. Ezt így... hallom, és tudom, ez valamiért megy neked, és ez fontos, és tudom, egy-két információ van bennem, egyszer mondtad, hogy ne szóljak közbe, azóta ezt csinálom. Hát ennyi, hát te mondtad, ezt én úgy vettem, hogy használati utasítás. Következő. Szerep gazdagság kölcsönös megélése. Hogy sokféle szerepben lehetünk. Ugye a családban kiosztódnak a szerepek. Ott van a férfi, ő megbízható. Egy kicsit mindig hideg is. Ugye hát úgy tudok megbízható lenni, hogy a szenvedély nem ragad el. Hogy tud hülyéskedni és bohóckodni. Hogy tud ilyen lenni és olyan lenni. Szerep gazdagság, és ez nagyon érdekes lehet. Következő. Közös titkaink. Mi az, hogy közös titkaink? Ugye akkor a titok, a szenvedély, az ismeretlen, a kaland, ott jelenik meg például, hogy a mi közös világunknak, ez lehet a szexualitás, de lehet a más is. Mondjuk olyan dolgaink vannak, amiket nagyon tudatosan nem viszünk ki. Mert azt mi egymással éljük meg. Emlékeztek a szerelem névén, anya-csecsemő kapcsolat, elkezdünk úgy becézni, amit csak mi tudunk. Ott az intimitás ihletettségében egyszer csak azt mondom, hogy puci golyó. És ezt, hogy azt mondom, puci golyó, ezt senki másnak nem mondom, csak neked. Olyasmit is megengedünk magunknak, mikor együtt vagyunk, amit soha nem teszünk nyíltá kifelé. Ez lehet a szexualitás területe, és lehet más vagy más is. És ebben van a titok, hogy nekünk közös titkaink vannak. Ami nem egyenlő azzal, hogy valami rossz dolog, amit el kell titkolnunk, hanem ami csak a miénk. És ez mindig teremt köztünk valami cinkosságot. Valami egymásra kacsintást, valami félszavakból megértjük egymást. A közös titkok. Aztán, hogy megengedjük a különbözőségeket. A nagyon sok különbözőség általában megterheli a kapcsolatot. De valamennyi különbözőség általában fölszítja a szenvedélyt. Mert ismeretlen, mert idegen, mert azt se tudom milyen, mert még ott nekem járatlan föld. A különbözőség. Ugye, ahogy Carl Gustav Jung mondta, van, aki úgy házasodik, hogy szinte testvért keres, abban nem lesz szenvedély. A másik valaki pedig a végzett asszonyát keresi, vagy a herceget a fehér paripán. A különbözőségeket a biztonság érdekében általában, hogy is mondjam, második világháború után kifejlesztett fegyverekkel szoktuk írtani. Tehát például, hogyha neked van valami olyan passziód, ami nekem egy picit fenyegető, ráveszlek, hogy hagyd abba. Azt ne csináld. Lehetőség szerint ne legyenek nagyon-nagyon külön töltött idők. Ráveszlek, hogy téged is érdekeljen a bélyeggyűjtés. Ezért néha karácsonykor egy-egy gyönyörű blokkal ajándékozlak meg. Következő, közös játék és küzdelem. Közös. Na, ezt sokféleképpen csinálhatjuk. Például házaspár vasárnaponként, miután az ebédet megették, ami nagyon finom, ilyenkor történik az, hogy a vér az agyból lemegy a gyomorba, majd a hasba, a belegben kezd el egy kicsit pangani, de ahogyan ez az időszak véget ér, már alkalmassá várunk a bridge partira. Az ulti partira. Esetleg nekiállunk társasozni, és ott megéljük a szenvedélyt, de nem csak a szenvedélyt, hanem ott olyasmit engedünk meg magunknak, amit az életben sehol. Tehát például hármas dobok, egy, kettő, három, te is ott állsz, sárga mező, és ezzel a mozdulattal így, kipöcköllek onnan.
Na.
Ennyi volt neked. Startmező, kisöcsi. Tehát olyasmit engedek meg, amit egyébként egyáltalán nem engednék meg. És ehhez szóba se jön. De a játék során van egy kimondott vagy ki nem mondott egyességünk, hogy ott lehet. Most olyan is lehetséges, hogy egy pár abban is megegyezik, hogy bizonyos társasjátékok esetén csalni is lehet. Ez értitek, ez már komolyan kidolgozott fajtája. Tehát, hogy azt a szabályt se tartjuk be, hogy a játéknak van valamilyen szabálya. Ezért az van, hogy ha úgy csalok, hogy nem bukok le, akkor lehet.
Szóval nem sikerült a végére érni, de kétségkívül megtalálhatjuk azokat a közös tevékenységeket, ahol minden további nélkül legitim módon kölcsönösen megengedhetünk valami olyasmit, amit egyébként a kapcsolatunkban egyáltalán nem szeretnénk, hogy legyen.
De ott az pont jól esik.
Nagyon köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.